Kedves testvérek, imádkozunk papi hivatásokért. Uram, ne olyan papokat adj nekünk, amilyeneket megérdemlünk, hanem jó papokat adj nekünk, Uram, akik átérzik hivatásuk fenségét, és nem saját dicsőségüknek tekintik azt, akik neked kívánnak szolgálni, és nem nevedben zsarnokoskodnak, akik hűségesen feltárják előtted terveidet, és nem saját elgondolásaikat terültetik ránk, akik a te igazságaidat hirdetik, és nem saját elképzeléseikbe ragadnak bele egyre jobban, akik nem restellenek mindenfelé rólad beszélni, de tudnak saját magukról tapintatosan hallgatni, akik meggyőződéssel hiszik és vallják mindazt, amit te tanítasz, nem csupán velünk akarják megtartatni evangéliumodat, akik nem akkor nyugtalankodnak, ha miattad megbántják őket, hanem amikor az ő hibáik miatt túlcsárolnak téged, akik a vagyon harácsolásába nem kelnek versenyre velünk, hanem nekünk példát adva előttünk lépnek a göröngyös útra. És kérjük, Uram, segíts minket, hogy megértsük azt is, hogy ők itt csak emberek, és segítsd őket is, hogy egyre jobban megértsék és megéljék, hogy mi bennük keressük a te jóságos arcodat, Uram. Kedves testvérek, kedves Mária rádió hallgatók! Tóthi Hamért ismertetem a mai előadásomban is. Már eljutottunk ebbe a sorozatban 1927 tavaszáig. Március 27-én Prohászka utolsó férfi konferenciáját kezdte meg az egyetemi templom szószékén. Április 1-én a délutáni elmélkedés közben lehanyatlott a bal kede. Tekintetével az oltári szentséget köszöntöttem még, aztán épp kezével áldást adott hallgatóira. Benedicat vos omnipotens Deus, áldja meg benneteket a mindenható Isten. A szószékre felsiető hívők vitték le karjukon. A szeminárium első emeleti vendégszobája felé indultak, hogy ott lefektessék. A megdöbbenés csak most kezdett felszakadni a templomban és a folyosókon. A házi kápolnában éppen befejeződött az első pénteki litánia. Több kispap sietett le az egyetemi templom kórusára, hogy szintén 6-kor kezdődött konferencia beszéd utolsó szavait még meghallgassák. A melléklépcsőn éppen akkor hozták néma könnyek között imádkozó férfiak az őszpüspököt. Tóthi Hamér gyermeki gondoskodással kísérte, gyakran lehajolva, hogy megértse, ha az összecsukott ajkak mégis suttogni akarnak valamit. Mikor meghallotta a közeledők zaját, előre sietett, még sohasem látták őt a legkisebb mértékben sem felindulva. Most azonban remegett a hangja, és keményen tört elő a hangos kiáltás, vigyázzanak hozzák Prohászkát. Egyszerre megmerevettek a kis papok, és a másik oldalról a felsiető hívekkel együtt szótlanul néztek az előttük elhaladó menetre. A püspök bal karja lehanyatlott, jobb kezével erőtlenül simogatta végig homlokát, és alig hallhatóan suttogta, ha vete lingvis csend legyen. Mikor lefektették, csak hamar teljesen elveszett eszméletét, többé nem tért magához. Tóthi Hamér csak hamar állandóan mellette virrasztott, nagy megindultságot láttak rajta. Éjfélkor feladták a Szent Kenet szentségét. A leggondosabb orvosi kezelésem tudta azonban megállítani az agyvérzés rohamos terjedését. Másnap, fekete vasárnap előtti szombaton Délben a kispapok, a haldokló kísérő imára gyűltek egybe a házi kápolnába. Mikor befejezték, éppen 3:42 volt, megszólalt a lélekharang. Prohászka megjelent mester előtt. Tóti, amért úgy állt Prohászka ravatalánál, mint aki újra árva lett. Kispap életének, papi hivatásának és az apostoli munkának eszményképét vesztette el benne. Kegyeletes lélekkel kísérte imával a nagy úton. Most, mint nyomdokába lépő apostol utód, nem mulaszthatta el, hogy a rábízottak előtt nem utassa rá Prohászka élete példájára. Istennek egy szava sem hull a földre, és az érte hozott legkisebb áldozatot is ezerszeresen megjutalmazza. Első előadásában a város és az ország lelkéből kiszakadó gyászra utalva mondta meg emlékezését. Az egyetemi templom szószékén összeroskadt nagy püspök haláláról neki kellett a következő vasárnapi szentbeszédben megemlékeznie. És így szól: jajongva sikoltoz a nagy űr, amelyet távozásra lelkünkben hagyott, mondta meg emlékezésében. Összepacsarodik a szívünk, mikor a veszteségünkre gondolunk, de aztán felegyenesedik a lelkünk, ha föltekintünk a keresztre, amelyért a nagy püspök annyit fáradozott. Stat crucem volvitur orbis, áll a kereszt, míg a föld forog. Minden elmúlik, a földön mindennek vége, de áll Krisztus keresztje. A hívek szerették Szent Ágoston püspököt, és Szent Ágoston meghalt. Szerették Boromei Szent Károly püspököt, és Szent Károly meghalt. Mi is szerettük Prohászka Ottokár püspököt, és Prohászka Ottokár tegnap délután meghalt. Meghalt, de áll a kereszt, él a kereszt, Krisztus diadalmas öröksége. Mi emberek jövünk, megyünk és meghalunk, de Krisztus keresztjének nem szabad meghalnia. Meghalt a püspökünk, utolsó szava, melyet a szószéken már merevedő ajakkal hirdetett, ez volt: emberek, ne készítsetek külön erkölcsi törvényeket, új kódexeket magatoknak. Az isteni gondviselés tiamért szemeltek ki arra, hogy az egyetemi templom szószékén Prohászka Ottokár munkáját folytassa, és hogy a meghalt nagy püspök helyett éveken keresztül ő hirdessa innen a kereszt evangéliumát, és ne engedje összedülni a hívek lelkébe Krisztus keresztjét, amelyet Prohászka emelt föl. Majd meg Prohászkát papi ruhába öltöztették, koporsóba fektették, felravatalozták. Keresztjére írták a nevét, hogy a késői vándorok tudomásul vegyék, hogy akármennyit is fáradozott a nagyvilágon, mégis milyen hamar célba ért és megnyugodott. Egy református lelkész zokogva borult rá Prohászka ravatalára. A mellett álló kispapok meghallották sóhaját, Illés meghalt, de lesz-e Elizeus, aki felveszi majd Illés köpenyét. Titkos remény ott volt a szívekben, hogy ott van a közelben Elizeus. Azért imádkozott, hogy az új apostol erős szavával egybegyűjtsák Krisztus nyájának kóborló juhait. Tihamér számára az élet folytatódott utána is. Napirendjéhez való hajlíthatatlan ragaszkodás megbétőt attól, hogy elmerüljön a sok külső elfoglaltságban. Pedig ugyancsak ostromolták a tekintély erejével és a lágy kedveskedéssel. Egy alkalommal a miniszterelnökségre volt hivatalos teára. Bátyja megpillantotta a íróasztalán a díszes meghívót. Elmész? Kérdezte érdeklődve. Dehogy megyek el, felállta. 9 óra után nem lehet kín lennem. De hát, hogyha a miniszterelnök hív, majd írok neki, hogy nem mehetek. Így is tett. Minden lehető módot felhasznált, hogy hű maradhasson azokhoz az elvekhez, amelyeket egyszer helyesnek ismert meg. Hogyan hagyhatta volna ezeket, amelyeknek segítségével és erejét munkája eredményén tapasztalhatta. Ha valami teljesen rajta kívülálló ok miatt mégis engednie kellett, egészen betegje lett, mondják róla. Nem tudta magának megbocsátani, ha este 9 óra után fennmaradt. Szigorú önbírálatot kell ebben látni, inkább, mint elégedetlenséget. Így akart felkészülni belsőleg arra, hogy a legközelebb ügyesebb módot találjon napirendjének biztosítására. Bármin volt is, bármikor feküdt is le, másnap reggel pont 5-kor kelt fel. Az angyali üdvözlettel kezdte meg a napot. Gyors és kifogástalanságában, egyszerű öltözkedés után 1 órás elmékedés következett. Az alatt a néhány év alatt, amikor nem lakott a központi papneveldében, az elmékedés utolsó részét már az utcán fejezte be, miközben komoly arccal végighaladt a Rádai úton. Aki ilyenkor találkozott vele, az imádságos elmélyedésnek erejét érezte meg mellette, de ennek ellenére nem volt feltűnő. Az elmélkedésben Isten szeretettől áttüzesedett tekintetét néha-néha rávetett egy szembejövőre. Az pedig már a gondviselés rendelése volt, hogy legtöbbször olyan tekintetekkel találkozott, amelyeknek éppen szükségük volt Isten szeretetre, vigaszra és biztatásra. Így megesett, hogy már messziről elhaladt, mikor néma tekintettel kalaplevéve néztek utána. Akik éppen ebben az időben sietek munkájuk felé, azoknak különleges örömet okozott, hogy minden reggel köszöntették őt. Olyan embertársak megbecsülő tisztelettel kapták vissza a köszöntést, hogy volt, akit az egymaga őszinte bűnbánatra indított. Pontosan 3 perccel 7 előtt ért az egyetemi templom sekrestyéjébe. Szótlanul lépett a kézmosó asztalkához, majd öltözni kezdett. Mindig megnézte a misekönyvet és előkészítette, majd fejére tette a birétumot, kiment a remete Szent Pál oltárhoz, hogy a misáldozatot bemutassa. Szent Mise után 10 perces hálaadást végzett, majd ha előbb még nem hívták el, gyóntatószékbe ült. Csak ha már a rá várakozó gyónokat mind meghallgatta, akkor indult haza, hogy otthon megreggelizzék. Onnan aztán újra az egyetemre mentorát tartani, vagy tanszék ügyeit elintézni. Vasárnapokon 7 órakor kezdte meg a szentmisét, majd háladás után mellékoltárával szemben álló gyóntató fülkébe ült, hogy lelki gyermekeit és gyónóit meghallgassa. 10 óra után jött csak ki onnan, és mindjárt az első emeleti vendégszobába ment, ahol még egyszer átvette szentbeszédét. Ez az utolsó előkészület is tele volt apostoli tűzzel. Ebben a szobában igazította meg utoljára a haldokló prohászka feje alatt a párnát. Biztatás volt ez így számára, hogy utolsó dobbanásig hirdesse az evangéliumot. Nem volt azonban hűtlen diákjaihoz sem. mintha nem is lett volna ország ünnepelt lelki atya, külföldnek is messze megbecsült új irányt mutató hisszónoka, olyan egyszerűséggel és közvetlenséggel fogadta hozzá a bármikor bekopogó kiukot. Azok számára mindig volt ideje. Előszobájában 8-10 is várakoztak, míg leülhették íróasztala mellé. Elkészíti számukra a levelek diákjaimhoz 8. kötetét, a Krisztus és az ifjút. Ebben az ifjak előtt feltár minden titkot, ami a tökéletes és boldog élet előtt megnyitja az utolsó ajtót. A művelt, jellemes, vallásos férfi ott áll az isteni tanítómester közvetlen közelébe. Meglátja a földi élet valódi értékét, előkészület az örök életre. Egyedül csalhatatlan vezető küzdelmünkben a megtestesült Isten ember. Ezért a rendkívüli termékenységű szerző megmutatja a gyermek Krisztust, a tanító Krisztust és a szenvedő Krisztus fiainak. Tanév befejezése után fiatalos kedvel indul a kongregáció csertésztáborra. Felöltötte a tábori ruhát, és vidáman járta be a fiúkkal a fehérvár csurgói erdőket. Egy kis sétakocsikázásra mentek a környéken. A szilai paripák azonban egyszerre csak vágtatni kezdtek a fiú, és a fiúk a jól megrakott kocsit belesodorták egy nagy árokba. A fürgébek megsejtvén a közeledő veszedelmet, még az utolsó pillanatban leugráltak. A nehezebben mozgókat a tisztelendő úr segítette lefelé, úgyhogy utoljára maradt. A felboruló kocsi keresztül ment rajta. Szótlanul feküdt a földön, mikor lehajoltak hozzá, de azután igyekezett vigasztalni a részvevők szomorúságát. Segíteni azonban nem lehetett, a tisztelendő úr lába eltörött. Mikor aztán a fiúk még mindig csak tanácstalanul álltak körülötte, mosolyogva szólt hozzájuk. Hát ne sokat sopánkodjatok, hanem igyekezzetek most már valahova elvinni. A fiú kézbe kapták, az eltörött lábat simbe tették, bekötözték. Környéken csak Székesfehérváron volt kórház, oda szállították be. Itt feküdt néhány napig. Nagy szeretettel vették körül és gondosan ápolták. A baleset híre hamar elterjedt az országban. Sokan keresték fel akkor is, amikor már budapesti lakásán feküdt. Mások levélben érdeklődtek a javulás felől, és imákat ígértek a mielőbbi felgyógyulásért. Bizony elérkezett az ősz is, mikor először állt lábára, hogy orvosa kívánsága szerint gyalogosan menjen el a klinikai vizsgálatra. A 12 perces út 3/4 óráig tartott. Erről a sétájáról mondta később vidáman, most aztán magamon érzem, hogy valóban mennyire összefüggnek az izmok és a csontok.
Legyetek apostolok címmel Gál Jenő Verbita atya elmélkedését hallották. Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
Mária Rádió. Az Imaurák liturgiája. Kompletórium következik.